Kegyelem nektek és békesség atyánktól, az Istentől és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Pál apostolnak a levelei elején olyan gyönyörű köszöntéseket lehet olvasni, amely köszöntése kifejezik kereszténységünknek a lényegét, ennél fogva kerültek be aztán a liturgikus köszöntések közé is, és milyen jó lenne, ha a mi köszöntéseink is ilyen színesek, és a kereszténységünknek a lényegét fejeznék, kifejezhetnék ki hétköznapjainkban is. Pusztán az a látvány, hogy testvéreket látunk, testvérekre pillanthatunk, ez kiváltja belőlünk a jó élményt, jó érzést, hogy mi összetartozunk, mégpedig Krisztusban tartozunk össze. A mostani katekézisnek a témája, ahogy haladunk tovább a hitvallásnak a tételeinek a áttekintésében, azt a részt öleli fel, ahol a Jézus Krisztusnak a fogantatásáról van szó, és ebben az üdvösség történeti műben boldogságos Szűz Máriának a személyéről. Hitünk központi tételei környékén, közelében, sőt ahhoz szorosan kapcsolódva Mária személyét mindig megtaláljuk. A hitasszonyát, aki modell számunkra, aki példa számunkra, és akitől nagyon sokat tanulhatunk. Égédes anyánk, aki támogat bennünket, óv bennünket. Ugyanakkor látnunk kell egyházunk tanításában azt a 3-4 évszázados, nagyon intenzív szemlélődést, kutatást, keresést, hogy valójában ki is ő. Mert odáig teljesen természetes, elfogadható, hogy az apostolok maguk közé veszik, sőt, a kereszt alatt Jézus ugye rá is bízza Jánost, Máriára, Máriát Jánosra, addig teljesen elfogadható, és pontosan tudják és tisztelik, hogy kicsoda ő. Biztos, hogy az apostolok is rengeteget kérdezhettek boldogságos Szűz Máriától, Jézusról. Miután Jézus meghal, föltámad, fölmegy a mennybe, és mint ahogy a múlt alkalommal beszéltem erről, elkezdődik az egyháznak az alapvető reflektáló tevékenység, hogy akkor ki is ez a Jézus, ki volt ő? Hát az Isten fiának bizonyult, az rendben van, azt most már elfogadjuk, azt most már hisszük, de akkor mit jelentenek az ő korábban kimondott szavai, a tanítása? És akkor szép lassan átelmélkedik, átgondolják azt, hogy mit is jelentenek Jézusnak a tanításai, szavai Isten országáról, a gondviselésről. És nyilvánvalóan Jézus Krisztus személyét is állandóan próbálták gazdagabban és gazdagabban szemlélni, ahogy erről múlt alkalommal beszéltem, és ehhez persze, hogy szükség volt Máriának a segítségére. Hát ki ismeri jobban a gyermekét, mint az édesanyja? Minden rezdülését. Minden, még talán nem is kell, hogy bármit is mondjon, talán még nagyon észre sem lehet venni az arcán, arc kifejezésén, hogy mi van benne, az anyja azt pontosan tudja. És akkor szól, vagy vigasztal, vagy bátorít, vagy meghallgat, amire éppen szüksége van, mert ismeri a gyermekét. Tehát ilyen szempontból teljesen természetes az, hogy az apostoli korban, az ősegyház életében, hát persze, hogy Máriához ragaszkodtak, persze, hogy kérdezgették őt, hát mondj még mi mindent lehetne mondani. És ami nagyon érdekes, azt mondja a katolikus egyház katekizmus, erre már utaltam több alkalommal is, hogy Jézus teljes élete kinyilatkoztatás, még a rejtett élete is, még az az életszakasza is, amiről mi nem tudunk semmit. Nyugodtan el lehet képzelni, és miért ne lehetne, hogy az apostolok ezeket az általunk most sem ismert életkori fázisokat, vagy történeteket is kérdezhették Máriától. Milyen volt ő gyermekként? Vagy hogyan készült ő a küldetésére? Mi volt benne? Hogyan döbbent rá arra, hogy az Isten fia, hogy neki küldetése van? Hogyan döntött el, hogy most elindul? Miért akkor indult el? Biztos, hogy rengeteg ilyen nagyon természetes, nagyon emberi kérdés, reflektálás volt az apostolokban. Miért? Mert akarták jól ismerni Jézus személyét. Sőt, jól akarták ismerni. És miközben Jézus személyét jól ismerik, vagy egyre jobban ismerték meg, természetes, hogy elgondolkoznak arról, hogy akkor Mária kicsoda? Amellett, hogy Jézusnak, akit mi ismertünk, aki meghalt és föltámadott, az édesanyja. De hát akkor valami egészen rendkívüli kapcsolat kell, hogy legyen közte és Jézus között. Mária és az atya között. Hát egészen rendkívülinek kell lennie. Megismételhetetlennek kell lennie. Akkor kicsoda ő? És nagyon helyes, hogy innen közelítjük meg. Miért? Mert Mária személyét mindig Jézushoz kapcsolódóan ismerjük meg jól. Nem önmagában. Amikor arról beszélünk, majd szeretném ezt is érinteni, hogy Mária személyét megismerhetjük az egyházzal való kapcsolatában is, akkor is miért tehetjük ezt? Mert Jézushoz van kapcsolata. Mert Jézushoz kötődik. Tehát az anya-fiú kapcsolat, a szülő és a gyermek kapcsolata, de ebben a csodálatos, üdvözítő tervben, aminek mi részesei vagyunk. És valljuk azt, hogy a boldogságos Szűz Mária, ahogyan a mai evangélium volt, ezt nem is választottuk, de mégis teljesen a katekézisünknek is az alapját jelenti, hogy a boldogságos Szűz Mária férfi közbe jötte, nélkül foganta a fiát. A Szentlélek ereje által. És ez az alapmomentum, ez az, ami lényegileg meghatározza Máriának a személyét, Máriának az üdvösség történetben betöltött szerepét is. Lehetséges ez? Isten erejéből, Isten szándékából, igen. Isten újjáteremtő erejéből, a léleknek az erejéből, igen. Ilyen szempontból is érdekes az, hogy hogyan reflektálnak erre a momentumra az apostolok Máriával kapcsolatban. Ha Jézusnak a foganása így történt, akkor ki volt Mária? Lehetséges-e az, hogy egy olyan emberre mondja az angyal, hogy kegyelemmel teljes, aki ugyanolyan, mint mi? Nyilván nem. És akkor jön a következő lépés, de hát akkor Mária is valami egészen csodálatos módon részesült az újjáteremtésnek a kegyelméből. És akkor jut el az egyház 200-300 év küzdelme, vitatkozása, teológiai reflexiója után jut el odáig, de hát akkor a szeplőtelen fogantatásnak is meg kell lennie. Ő bűn nélkül való, mert csak bűn nélkül való szülheti a világra azt, aki megváltja a világot. Na de akkor hogyan? Jézus kegyelmén kívül? Jézus üdvösség tervén kívül? Vagy üdvösséges cselekedetein kívül? Nem. Annak érdeméből. És így szép lassan ebben a teológiai reflexióban, az apostoloknak a gondolkodásában, majd aztán az ókereszténykornak a teológiai gondolkodásában egyre inkább tisztázódik Jézus Krisztusnak a személye, hogy ő kicsoda, ahogy erről a múlt alkalommal volt szó, hogy valóságos Isten, valóságos ember, hogy hogyan viszonyulunk az ő akaratához, isteni természete, emberi természete, hogyan viszonyul egymáshoz, mi az, ami összefogja mindezt. Miközben erről gondolkoznak, egyre inkább arra is reflektálnak, hogy mindaz, aki Jézussal kapcsolatban van, ő hogyan részesedik Krisztusnak a kegyelméből. És így jutnak el a szeplőtelen fogantatásnak a tanításához, amit az egyházunk nagyon-nagyon kezdettől fogva vall, még akkor is, ha tételesen, dogmaszerűen, ez nagyon későn lett ugye nyilvánvalóvá téve, illetve kihirdetve. Ez a 19. század 1857-ben. De az egyház mindig hitte. Egyház mindig ragaszkodott ehhez, de tételesen ekkor került kihirdetésre. Éppen ezért most én arra gondoltam, hogy amikor a szeplőtelen fogantatáson, a születés titkán Mária személyén gondolkodunk, akkor talán jó lenne Boldogságos Szűz Máriával kapcsolatos főbb hittételeket sorra vennünk. És így karácsony közelettével talán még időszerű is, hogy mi történik karácsonykor, milyen csoda történik. És ilyen szempontból a sorban az első Boldogságos Szűz Máriának a szeplőtelen fogantatása. Ugye amikor azt vallja az egyházunk, hogy Jézus Krisztus érdeméből Mária mentes volt az áteredő bűntől, annak minden következményétől, és mentes volt a személyes bűnöktől is. Kegyelemből. Noha ez nem veszi el Máriának a szabad akaratát. Mert ha azt mondanánk, hogy Boldogságos Szűz Máriának nem volt mit tennie, hát egy kényszerpályán mozgott, az Úr kiválasztotta, a mennyei atya kiválasztotta őt, persze kiváltságos szerepe van az üdvösség történetben, de valójában a szabadsága, mintha nem is lett volna meg, akkor azt állítanánk indirekt módon, hogy Mária tulajdonképpen a személynek egy lényeges összetevőivel nem rendelkezett, nem volt szabad. Akkor nagyon nehéz lenne őt példaként állítani magunk elé. Egy olyan ember, aki még csak nem is tud vétkezni. Nem mintha az lenne az egyetlen kritérium, vigyázat, de a sebzettségünkhöz sajnos hozzátartozik. Akkor miért tekintsünk rá példaként? És azt valljuk, hogy igenis a szabadsága megvolt. A lehetőség meglett volna. De éppen benne azt csodáljuk, hogy Isten kegyelme újjáteremti az emberi természetet, tehát képes, van módja nem elfordulni az Istentől. Van módja, hogy mindig az Istennel együtt legyen. Hogy mindig Isten akaratát keresse. Hogy mindig képes legyen befogadni Istennek az igéjét. És ez az, amit mi már megkaptunk a keresztségünkben. Ugyanezt. Ezért is mondjuk azt, hogy a Boldogságos Szűz Mária minden hívőnek, minden kereszténynek a modellje is egyben. Mert ahogyan ő bűn nélkül tudott élni, ahogyan ő be tudta fogadni Isten igéjét, el tudta fogadni Isten akaratát, ahogyan szolgálni tudta az üdvösségnek a művét, mi a keresztségben ugyanezt megkaptuk. Az újjáteremtésből, ugyancsak Jézus Krisztus érdemeiből. Persze, hogy mi hordozzuk a bűneinknek a terhét, sebzettségét, vagy éppen bűneinknek a múltját, még akkor is, ha megszabadulunk azoktól, még Mária ezt nem. De ő már az újjáteremtés, amilyenek majd leszünk, amilyennél válunk a színről színre való találkozáskor. A szeplőtelen fogantatás, mint egy ilyen kiinduló pont, és egyébként úgy érdemes elgondolkozni rajta, hogy az Úr készíti elő az üdvösségét az embernek, megígérte, és egyszer csak megszületik az, aki bűn nélkül való. Megszületik Boldogságos Szűz Mária. Aztán a másik ilyen nagy kérdés volt, nyilvánvalóan Jézus személye miatt, hogy ha ilyen Mária, és ugyancsak az angyal, a Szentlélek művének tekintjük Jézus Krisztusnak a foganását, akkor a Boldogságos Szűz Máriának a szűzi állapota az ő személyéhez, kiválasztottságához lényegileg hozzátartozik. Ugye az őskeresztény korban ókeresztény korban is azért voltak olyan vélekedések, hogy Jézusnak lehettek volna testvérei, és aztán bizonyos szóelemzésekből ezt állítják is, vagy legalábbis nem teszik kizárhatóvá, de az egésznek a logikájából nem. Az egyház kezdettől fogva állított, hogy nem. De hát miért is? Hát egy ilyen foganáskor, egy ilyen eseménynél, amikor a megváltó születik a világba, lép a világba, teljesen világos, hogy egészen sajátos módon kapcsolódik az ember az Istenhez. És így az egyház a szűzi foganást, a szűzi születést és Máriának a mindvégig való szüzességét is tartja és állítja dogmaként, hittételként. Miért is? A Jézushoz való viszonya miatt, és nyilvánvalóan a kegyelemnek az ereje miatt. És ilyen szempontból az egyházban a szűzi állapot az mindig Isten országának a jele. Nem egy aszketikus eredmény, nem valakinek az önmegvalósítása, nem is olyan érték, amit szembe kellene állítani a házassággal. Néha elhangzik ilyen nem is egészen érthető összehasonlítás. Ez nem az összehasonlításnak a platformja, hanem egy teljesen sajátos, egyedi jelszerep, ami Isten kegyelméből ajándék az egyháznak, nem pedig versenypálya, ahol versenyez. De nagyon nagy érték. És mindig, amikor egy keresztény közösség értékként tekint a szüzességre, szűzi állapotra, akkor Isten országának a jelét éli meg hatékonyan. Amikor erre kevésbé, akkor persze hát gyengül ez a fajta megjelenítés is. Tehát valljuk Máriának a szüzességét mindvégig, a foganásában, szülésében is, és a szülését követően is. Ugyancsak valljuk azt erős hittételként, hogy egészen egyedülálló szerepe van az üdvösség történetben Máriának. Ugyancsak Jézus Krisztushoz való viszonya miatt, édesanyja. És ezért ezt a szerepet, ezt utánozni tudjuk, de megismételni nem. Utánozni ismét azt mondom, a keresztségünkből fakadóan tudjuk megtenni. Mert Krisztusban megkaptuk azokat azt az erőt, azt a lehetőséget, hogy teljesen a kegyelem erejéből, Isten akaratának megfelelően, Isten szándékának megfelelően tudjunk élni. Ugyancsak a szűzi foganáshoz, szűzi szüléshez, mindvégig való szüzességéhez tartozik Boldogságos Szűz Máriával kapcsolatban egy másik hittétel is, mégpedig az Istenanyaságnak a hittétele, amit január 1-én ünneplünk. Honnan következik ez? Amikor a krisztológiai viták zajlottak, hogy ki valójában Krisztus, hogy tényleg Isten fia-e, tényleg embere, vagy csak úgy látszik, hogy csak úgy magára öltötte volna az emberséget, vagy tényleg emberként élt, és ezek a viták végigmentek az első 300-ban, akkor természetesen tartva azt, hogy Jézus Isten fia és ember is egyben, ha mindvégig tartja az egyház Jézus Krisztusról, hogy Isten fia, akkor nyilvánvalóan lehet azt mondani, hogy Mária Isten szülő, az Isten fiát szüli a világra. Ez persze egy kiemelkedő, megtisztelő cím, aminek nagyon nagy teológiai jelentősége van, lehet mondani. Természetesen nem elhajolva abba az irányba, mint ahogyan volt néhány eretnekség erre vonatkozóan, és sok vád is az egyházzal kapcsolatban, minthogyha Szűz Máriát ilyen Isten nőként jelenítenék meg. Hát nem a negyedik isteni személy, de mintha kvázi az lenne. Tehát nyilvánvalóan nem. Nem, tehát a Szent Háromságot ez nem érinti, de azt igen, hogy ebben az értelemben, hogy Jézus Krisztus Isten fia, teljes joggal nevezhető Isten szülőnek és Isten anyának. Éppen a kiváltságos helye miatt, kiváltságos szerepe miatt. És ugyancsak az egyház kezdettől fogva vallotta azt, hogy a boldogságos Szűz Mária testestől, lelkestől fölvétetett a mennybe. Ugye a mennybe menetelnek a dogmája, amit augusztus 15-én ünneplünk. Ez is az előzményekből következik, logikusan. Ha azt mondjuk, hogy ő az új teremtés, ha azt mondjuk, hogy ő a kegyelemmel teljes, ha azt mondjuk, hogy ő mindvégig az Istennel való szándék, akarat, egység megjelenítője, akkor nyilvánvalóan az ő fiához hasonlóan kellett az életét is befejeznie. Jézus Krisztusról nagyon gyorsan, hiszen tapasztalatuk volt, az egyház vallotta, hogy ő a mennybe ment. Ugye Máté evangéliuma is leírja. Apostolok cselekedete is beszél erről, hogy szemük láttára fölemelkedett a mennybe, visszatér az atyához. Pál apostol nagyon világosan beszél erről, akkor, amikor a leveleiben a krisztológiai himnuszok megjelennek, ebből kiemelkedő a Filippi levélnek a himnusza. Amikor azt mondja, hogy alászállt az atyától, megváltott bennünket, majd pedig fölemelkedett a mennybe, visszatért az atyához, és ő uralkodik minden fölött. Tehát Jézus Krisztus Úr, ő uralkodik, és az evangéliumok pedig leírják azt, hogy Jézus föltámadása után testtel rendelkezett. Nem ugyanazzal, egy megdicsült testtel, de testtel rendelkezett. Ugye ezt hivatottak bizonyítani azok a leírások, amikor Jézus táplálkozik. Vagy megjelenik. Bár át tud menni ugye az ajtón, bezárt ajtón. Tehát keresik, hogy milyen képpel írják azt le az ősegyházban, hogy Jézus valóságosan föltámadott. Nem egy fantázia szüleménye, nem egy szellem pusztán. És mint ahogy erre egyik alkalommal már utaltam, ez az, ami számunkra milyen hittételt is megerősít. Hiszem a test föltámadását. Nem csak az örök életet, hanem a test föltámadását. Márpedig, ha hiszem a test föltámadását, akkor ez vissza is hat a földi életünkre, akkor ennek az egész földi létnek is, ilyen szempontból is óriási méltósága van. A testi létünknek is. A fizikai megjelenésünknek is. Tehát, ha Jézusról azt vallja az egyház, hogy ő halála után fölmegy a mennybe, dicsőségesen uralkodik, akkor teljesen kézenfekvőnek tűnik az, hogy az, akivel ilyen szoros kapcsolatban volt, az ő édesanyja, akit kegyelemmel teljesnek nevezünk, ugyancsak ebbe a dicsőségbe kerül. Fölmegy Jézus Krisztushoz. Mégpedig testestül, lelkestül. Nagyon érdekes, hogy a tekintetben az egyház nem dönt, hogy boldogságos Szűz Mária meghalt, vagy nem, földi értelemben. Keleti egyház nagyon szépen arról beszél, hogy Mária elszenderülése. Elszenderedik. Ezt nem mondja, hogy meghalt. Valamiféle álomba merült, mondják, és aztán onnan emeltetik fel. Ugye az ikonok ezt ábrázolják nagyon szépen, többnyire ilyen sír, sziklasír előtt fekszik, de alszik. Mária elszenderülése. Itt kezdettől fogva is teológusok vitatták, hát nyilván tudás erről senkinek nem volt, de teológiai értelemben mindkét megoldás tulajdonképpen számba jöhet, de épp azért, mert annyira tisztelte az egyház Máriának a személyét, ezért teljesen elfogadható az, hogy őt a halál ne is érintse még ilyen formában. Ezért nagyon érdekes, amikor a dogmának a szövegét fogalmazták, akkor a pápa arról akart nyilatkozni, hogy a boldogságos Szűz Mária ott van az Istennél, hiszen ez volt a cél a dogma megfogalmazásával, de arról nem akart nyilatkozni, hogy a teológusok között milyen vita van az elszentendőléssel kapcsolatban, ezért a dogma azt úgy fogalmazza meg, hogy boldogságos Szűz Mária földi pályájának a befejeztével testestül, lelkestül a fölvétetett a mennybe. Tehát földi pályájának a befejeztével fölemeltetett. Abban nem volt vita az egyház hagyományában, tapasztalatában, tanításában, hogy a mennyben van, hogy Krisztus dicsőségét nyeri el. Az újjáteremtés első személye, aki ilyen kiváltságos helyet szerepet tölt be az embernek az életében, és az üdvösség történetnek az életében. Ugyancsak a Máriáról való tanítások közül kiemelkedik, és erősen valljuk, hisszük azt, épp az előzőekből következően, hogy a boldogságos Szűz Máriára tekinthetünk úgy, mint az egyház anyjára. Miért? Mert ő hordozta Jézust a méhében, akit világra szült. Ő az, aki a hitnek az asszonya, ő az, akit rábízott az apostolokra, és Jánost pedig ő rá bízta. Tehát egy nagyon érdekes kapcsolat alakul ki az apostolok és Mária között. Biztos, hogy csodálták őt. Biztos, hogy nagyon nagy tisztelet vette körül őt. Hát ő a Krisztusnak az édesanyja. Ő az, aki világra szülte. És mivel az apostolok közösségére, a 12-re nagyon gyorsan, kezdettől fogva úgy tekintett egyházunk, mint az egyház alap oszlopaira, létrehozza Jézus általuk az egyházat. Így teljesen természetes az, hogy boldogságos Szűz Máriára pedig úgy tekint, mint az egyháznak az édesanyjára. Ha Krisztus hozza létre az egyházat, és azonosítja magát vele, gondoljunk csak itt Pál apostolnak a leveleire, akár a korintusi levélre is, akár a más egyéb levelekre, ahol mondjuk a házasságról beszél. Ugye a korintusi levélben a Krisztus misztikus testéről beszél, jegyesről beszél, az egyház is, és Krisztus a jegyes. Más levelekben pedig a házasságot Krisztus és az egyház kapcsolatához kapcsolja, hogyha egy ilyen bensőséges kapcsolatot ír le az egyházzal kapcsolatban, és Mária szüli a világra Krisztust, az Isten fiát, akkor méltán lehet őt az egyház anyjának nevezni, aki óvja a gyermekeit, aki gondoskodik róluk, aki táplálja a gyermekeit. Nem összekeverve a szerepeket, nem veszi át Krisztus szerepét. Nem ő az egyház, de az egyházban kiemelkedő, jelentős szerepe van. Ennek egy csodálatos, elég késői megfogalmazása János evangéliumában a kánai mennyegzőnek a története, ahol egyértelműen Mária úgy kerül bemutatásra, mint az egyház anyja, és egyben már rámutat az ő funkciójára is, ha szabad egyáltalán ezt mondani, tehát feladatára. Vagyis azt mondja, hogy tegyétek meg azt, amit mond. Ő az, aki észreveszi, hát nincs boruk. És aztán megy ugye ez a nagyon kemény vita, hogy asszony, a mi dolgunk ez? Ugye nagyon szigorúnak tűnik. És aztán Mária azt mondja, tegyétek meg azt, amit mond. Tehát ő, aki figyel, ő, aki gondoskodik de ki az, aki cselekszik? Krisztus. Mária nem tudja a vizet borrá változtatni. De Krisztus igen. És ő az, aki ott van, és mint egy anya ezt a mennyegzőt, és az is érdekes, hogy itt egy mennyegzői képről van szó, márpedig az ószövetségi nép körében ugye a lakoma Isten országát jelentette, a mennyegző pedig ennek egy nagyon sajátos jegyesi szerepét jelentette meg, tehát mennyegzőről van szó. Valami szép Isten és ember szövetségének a megünnepléséről van szó. Tehát így jelenik meg Mária, mint az egyháznak az anyja. Akihez aztán fordulhatunk bizalommal. Fordulhatunk bátran, mert meghallgatja a mi kéréseinket. Mert ő törődik velünk. Mert előre viszi a mi gondolkodásunkat. Miért? Mert hasonulni akarunk hozzá. Hallgatni az Isten igéjét, befogadni Istennek az akaratát, akkor majd a kéréseink is jók lesznek. Tehát nagyon óvakodnék attól, ami néhányszor ilyen viccesen is mondogatunk egymás között, hogyha Máriának valami egészen sajátos ilyen társ megváltói szerepe lenne, vagy mintha ilyen kis kapukat nyitogatna ki, amit Jézus nem nyit ki, de Mária majd kinyit. Tehát nem ilyen az ő szerepe. Ugye van ez a egyik kegyhelyen elhangzott prédikáció, miszerint Mária szerepét próbálta hangsúlyozni az oda meghívott szónok, és hát mindenfélét már elmondott vele kapcsolatban magasztalja, és azt mondja, hogy tulajdonképpen miért is voltak balgák a balga szüzek? Ugye Jézusnak a példabeszédére utalva. Azért voltak balgák, nem csak azért, mert nem vittek megfelelő mennyiségű olajat a lámpásaikba, hát legfőképpen azért, mert amikor már a vőlegény Jézus bezárta a mennyegzői háznak az ajtaját, nem tudtak bemenni, hát oda kellett volna menni hátra a konyha ablakhoz, ahol Mária mosogatott ugye a vendégekre, és ha oda szóltak volna neki, akkor biztos, hogy elintézi, hogy bekerüljenek. Tehát nyilván nem. Tehát nem ilyen konyha ablakos besurranás az ő feladata, hanem mint édesanyja, aki hát azért tud közben járni, ugye, aki tud figyelni, nem mindig a látszólag logikus vagy merev szabály érvényesül, hanem egy olyan megoldás, ami anyai megoldás, anyai támogatás. Borzasztó lenne mondjuk egy családban is, ha a gyerekek között a szülők mindig csak valamilyen önmaguk, vagy nem tudom mi által felállított igazság alapján döntenének. Hát nem így születnek a döntések a családban, a gyerekekkel kapcsolatban, hanem valami egészen más logika. Valahogy így kellene Máriára is tekinteni, hogy persze, mint édesanyja figyel ránk, de nem Jézus helyett, vagy nem, főleg nem ő ellenében, hanem mint aki ezt az üdvösség történetben betöltött szerepet vállalja és viszi tovább. És ebből következik még egy kiemelkedő hittétel, amit kell érinteni, ez pedig az ő tisztelete. Ez összefügg azzal, amit már az előbbiekben mondtam. Tehát nem úgy tiszteljük, mint Istent, hanem kiemelkedő tisztelete van a szentek között, egészen egyedülálló, de nem mint valami istenséget. Méltán fordulhatunk az egyház ősidőktől fogva, méltán fordulhatott, kérve az ő közbenjárását, segítségét, mert tud segíteni, de nem abban az értelemben, ahogy ezt elmondtam, és főleg nem abban az értelemben, ahogy néha ilyen jelenésekről szóló röplapok terjengenek jó keresztény körökben, hogy hát Mária már, imádkozzatok, mert Mária már nem tudja visszafogni az Atya Istennek a lesújtó kezét, mert ma olyan bűnös a világ. Alig tudja visszafogni. Tehát nem ilyen Szent Háromság és Mária közötti erőfitoktatásról van szó. Nem, hanem tud közben járni, hogyan példát ad, és tanít bennünket a kegyelemmel teljes életre. És ez az ő közbenjáró szerepe. Mint hogy hisszük a szentek közösségét az egyházban, így kiemelt módon kérhetjük, hihetjük az ő segítő támogatását is. Hát néhány gondolat csak Mária személyével kapcsolatban, de olyan jó szemlélni, és olyan jó megközelíteni családi oldalról, emberi oldalról, és figyelni benne is Istennek a kegyelmét és jóságát. És ezért tudunk figyelni a boldogságos Szűz Máriára úgy, mint a hitasszonyára is, de úgy is, mint tabernákulumra. Nagyon érdekes a II. János Pál pápa az eukarisztiáról kiadott körlevelének a végén Mária személyéről úgy beszél, mint tabernákulumról, aki magába fogadta az Isten igét, ott van és hordozza. Tehát a hitasszonya, mint az igét hordozó asszony, és hát természetesen kérjük az ő támogató közbenjárását. Az egyház mindig is nagy-nagy bizalommal fordult advent idején Máriához. Valahogy vele várta, őrá szemlélve, vagy őt figyelve kereste adventnek az értelmét, kereste a várakozásnak az értelmét és módját is. Tehát ilyen szempontból is jó, hogy most adventben kerül sor Mária személyének a tárgyalására, taglalására. És akkor néhány gondolatot csak hadd érintsek az adventünkkel kapcsolatban, aminek most már a vége felé járunk, hogy mi is történik velünk ebben az időszakban, Máriát figyelve is. Rádöbbenünk a képességeinkre, hogy ezek túlmutatnak önmagunkon, fölfedezzük a vágyainkat, amelyek Istenre irányulnak, várjuk, keressük, hogy Isten hogyan tölti be az ő ígéretét, és várjuk és készíteni akarjuk lelkünket a megtestesülésnek az ünnepére. Amikor belép az életünkbe Krisztus, az Isten fia, belép az életünkbe az, aki nem birtokol semmit. Belép az életünkbe az, aki valóságos emberként él, nem csak eljátsza, nem csak úgy tesz, mintha az lenne, valóságos emberként él, és megtanít bennünket emberi méltóságunk fölismerésére, megtanít bennünket arra, hogy Istent nyugodtan atyának nevezhetjük, mert hogy ő az. És tanít bennünket arra is, hogy életünket ajándékként tekintsük. Tekintsük ajándéknak, amikor ezt felfedezzük, abból pedig következik a szolidaritásnak a gondolata. Ha mi megtapasztaltuk a jót, akkor tegyük is azt, és másokkal minél több jót tudjunk tenni, mert az Isten így szeret bennünket. Mária személye, adventi asszony, az igét befogadó asszony, aki magában hordozza az Isten igéjét, megtestesül benne, és világra szüli. Az advent a mi útunk is. Advent a mi példánk is, hogy szüljük meg, vagy mutassuk be a világnak ikonszerűen, hogy mit jelent kegyelemmel teljesnek lenni, mit jelent a kegyelemből élni, mit jelent Isten akaratába belesimulni, és ennél fogva boldog örömmel élni. Mária személye, advent teljesen összekapcsolódik, és ezzel kapcsolatban hallgatunk meg tanúságtételt is. Az adventi várakozás, adventnek a személyes megéléséről is. Ugye ezek a személyes tanúságtételek abban igyekeznek segítségünkre sietni, hogy amiről beszélünk, amit hallunk, azok nem távoli dolgok. Nem valakinek másnak az életében történnek, nem a szentek életében csak, hanem a mieinkében is, mert hogy hisszük, mi magunk is egyébként szentek vagyunk, úgy egyébként. Köszönöm, és akkor hallgassuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Galambó Győr vagyok, feleségem Marcsi. Mi a házas hétvége pécsi közösségét képviseljük. 30 év vagyunk házasok, és 2005-től vagyunk hétvégések. Ma itt arról szeretnénk előttetek tanúságot tenni, hogy mit jelent számunkra hitvallásunknak az a sora, hogy fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától. Mikor ezeket a szavakat ízlelgetem, akkor különösen a mostani adventi időben, a karácsony Jézus születése, az elővetele feletti öröm várakozás érzése fog el. Adventben mindig reménnyel várakozunk. Azzal a reménnyel, hogy hamarosan találkozunk a megváltóval, az Isten fiával. Gyermekkoromban az adventi várakozás, a hitbéli ráhangolódás nem volt a mindennapjaink része. Misékre is csak édesanyámmal járhattam ünnepnapokkor. Bár édesapám nem ellenezte, de ő nem tartott velünk. Krisztus születéséről szóló történetet is csak olyannak láttam, mint egyet a sok szép, színes képekkel illusztrált elbeszélés közül a gyermek Bibliáról. A karácsonyi várakozás ekkor elsősorban ajándékok, meglepetés iránti vágyakozás volt a részemről. Az ünnepnapokon együtt volt ugyan a család, játszottunk a fa körül, és élveztük az együttlétet. Sok szép karácsony emléke él bennem.
Én is katolikus családban, hitben nevelkedtem, de adventi várakozásról nincsen emlékképem a gyerekkoromból. Nálunk nem volt szokás az adventi koszorú, az adventi naptár. A mi várakozásunk, vágyakozásunk gyerekeknek arra a karácsonyra irányult, amikor az egész család otthon van, nincsen iskola, egész nap felhőtlen játék, öröm, együttlét, fenyőillat, finomságok. A szentestét azt mindig a nagyszüleimmel közösen ünnepeltük, ma is magam előtt látom a csillogóan feldíszített karácsonyfát, előtte a jászolt a kis Jézussal. A szent mise és a karácsonyi szokások a családban elmaradhatatlanok voltak. Az első igazi adventi várakozást, vágyakozást akkor élhettem át, élhettük át Gyurkával közösen, felnőttként, én mint feleség, amikor 7 keserves és csalódásokkal teli év után várhattuk a gyermekünk születését. Pár nappal karácsony előtt született, és éppen szentestén vihettük haza a kórházból. Hát a mózes kosárba letettük a feldíszített karácsonyfa alá, és életünk legnagyobb ajándékának örülhettünk. A szívünk csordultig tele volt hálával a Jóisten felé. Ezt a csodálatos ajándékot őtőle, Szűz Mária közbenjárására akkor kaphattuk meg, amikor el tudtuk engedni a görcsösségünket, az emberi akaratunkat, és teljesen a Jóistenre tudtuk bízni az ő döntésére, az ő akaratára, hogy hogyan legyen.
Most már felnőttként az advent örömteli várakozás jelenti számunkra. Igyekszünk kiszakadni a hétvége a szokásos hétköznapok rohanásából, szeretnénk megállni. A hajnali szentmisék, az elmékedések, a bűnbánat és az adventi gyertyák fényénél elmondott közös imánk készítik fel a lelkünket a megváltó megérkezésére. Megtapasztalhatjuk Isten jelenlétét, irántunk való túlcsorduló szeretetét. Minden tiszta, felemelő és bensőséges ünnepünkben is, végső soron ebben a szívünkben közöttünk megszülető szeretetnek adhatunk hálát.
Ma már hagyomány nálunk is, hogy karácsonyi énekeket énekelünk, elolvasok a Szentírásból az ide vonatkozó részeket, és csak utána jöhetnek az ajándékoknak a kibontása, egymás megajándékozása. Ezekkel az ajándékok átadásával arra emlékezünk, hogy az Úr egyszülött fiát ajándékozta nekünk. Mi magunk egymásnak saját magunkat tudjuk ajándékozni, mint legértékesebb ajándékot, a szeretetünket egymás iránt, az együttlétünket, az odafigyelésünket. Nagyon fontos, és nekünk elengedhetetlen, hogy egy kis csendet teremtsünk magunkban adventkor, és ez bizony nem olyan könnyű megvalósítani, hiszen csak ebben a csendben fogjuk tudni meghallani az adventi örömhírt, hogy jön a megváltó. És ezzel a gondolattal a közénk születő kis Jézus szeretetével kívánunk mindenkinek áldott ünnepeket, szép karácsonyt!
Köszönöm szépen is! Nagy ajándék, amit hallottuk éppen karácsonykor, lehetett hazavinni a picit, és talán szabad megosztani egy mai élményemet. A püspöki konferencia a katolikus Caritas segítségével, közbejöttével 14 inkubátort vásárolt több megyei kórházhoz, és itt Pécsett az átadás ma délután volt kis ünnepségem keretében, és hát így volt módon megnézni az újszülött osztályt. Ott sok örvendező édesanyát és édesapát, amit elfelejtettem mondani, hogy Szamosi Szabolcs Karnagy úrnak tegnap született a kisgyereke, úgyhogy kisfiú lett, igen. Reggel ott voltak még a Rorátén, és délután nem sokkal megszületett, és sikerült egy pillanatra megnézni őket is. Hát ők ugye örültek, de hát a másik részlegen pedig ott volt az aggódás, az aggodalom, hogy mi lesz ezekből a picin gyermekekből, hiszen az életük, néhányuknak az élete bizony nagyon-nagyon bizonytalan, még most is. De talán jó alkalom volt ennek a komoly eszköznek az ajándékozása, arra vonatkozóan, hogy az egyház fontosnak tartja az életnek a védelmét, életnek a támogatását, fontosnak tartja azokon való segítést, akiknek az örömük ilyen kétségek közé fordul. Úgyhogy miközben örülünk, hogy ilyen alkalom van, imádkozzunk is azokért a gyerekekért, vagy azokért a szülőkért, akik most nagyon nehéz pillanatokat élnek át éppen a gyermekszületése kapcsán. Három kérdést szeretnék föltenni elmélkedésként. Az első a várakozásra vonatkozik. Van-e bátorságom a várakozáshoz? Ugye a gyermekkorban a bátorságnak az elillanása abban mutatkozott meg például, amikor meglestük az ajándékot, vagy próbáltuk a szaloncukorszemeket kilopni, helyette valami mást betenni. Felnőttek valami más módon veszítjük el a bátorságunkat sok esetben a várakozással kapcsolatban. Aztán másik ilyen kérdéscsoport, amire jó figyelni, Mária személye az életemben. Ugye lehet szépeket olvasni Máriáról, meg nagyokat elmélkedni, imádságokat mondani, hol van a szerepe az életemben, mint hívő modellje, és a minden hívőnek is a modellje. És a harmadik pedig, miben fogok jobban szolgálni? Éppen azáltal, mert megtapasztaltam az ajándéknak az örömét. És befejezésként csatlakozva a karácsonyi jó kívánságokhoz, Szent Ágostonnak egy gondolatát szeretném idézni, hogy azt mondja, amikor karácsonyra készülsz és örvendesz, akkor ezt tegyed, és bátran tegyed, mert megszületett a világ megváltója. Azonban tudni kell, hogy amikor látod a pásztoroknak a hódolatát, akkor lássad a választott népnek a feszíts meg kiáltását. Amikor látod, hogy hozzák az ajándékokat a napkeleti bölcsek, akkor lásd meg azokat az eszközöket, amelyekkel keresztre feszítették, keresztre szegezték Krisztust. Mert minden a nagypéntekért és a húsvét vasárnap hajnalért van, a megváltásért. Hát kívánom, hogy örvendjünk bátran, és rendüljünk meg annak a megtapasztalásán, hogy Isten belép az életembe, hogy megváltson, hogy új élettel ajándékozzon meg. Szép karácsonyt kívánok, találkozzunk a liturgiákon, találkozzunk a közös ünneplésen, és erősítsük egymásban azt az örömet, amire már egészen fölkészült a szívünk. Most pedig az Úr áldásával fejezem be, az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.